illetve a ezen keresztül a pszichometriai jelenségéről és ennek a többé-kevésbé igaznak tekinthető magyarázatáról szeretnék szólni 50 percben. Kicsit összefoglalom, hogy miről lesz szó a következő időben. Először is néhány apropó arról, hogy miért is érdemes ezzel foglalkozni, hogy miért gondoltam, hogy ez érdekes lehet önöknek. És ennek az elején gyár visszalapoznánk az időben egy kicsit a 19. század végére, amikor is tulajdonképpen a teozófia is elindult, a modernkori teozófia legalábbis. Az akkor dívó kísérletekről és a leírásokról, amik sajnálatos módon eléggé elsikkadtak mára, de ettől még ezért nagyon érdekesek. És aztán a pszichometria működéséről és a lehetséges magyarázatairól, amiknek két ága van, hát az egyik a tisztánlátás, amiről korábbi, azt hiszem talán 3 évvel ezelőtt volt egy előadás, és az okkult kémia, a másik irány, a másik gyökere, amiről kicsit régebben volt egy előadás, de ezt csak nagyon érintőlegesen fogjuk most megnézni. Először is arról, hogy miért került elő ez a téma, miért foglalkoztam én ezzel, vagy miért gondoltam, hogy ez érdekes lehet önöknek is. Először is hát mostanában elég sok filmet lehet látni, sorozatokat is, meg ilyen egész estés filmeket is, amiknek legalábbis az apropója az ilyen érzékenységgel rendelkező embereknek a különleges képességei. És hát az egész történet valahol ezekre épül föl. Egyet tudnék így hirtelenjében fölidézni a Matt Damon felszereplésével az Azután, ami egy vagy két éve talán szerepelt is a tévéműsorán. De sorozatok is számos ilyen van, ugye az érzékeny nyomozókról, meg stb. Ez az egyik, ami mozgatórugó volt abban, hogy ezt elkészítsem, meg utána olvassak. A másik pedig hát a teozófiai társulatnak van 3 célkitűzése, ami közül a harmadik úgy szól, hogy kutassuk a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket. És vannak személyes élmények is. Nem mostanában, néhány évtizeddel ezelőttről nekem, amikor ezekkel a dolgokkal elkezdtem foglalkozni, akkor ingával és radiesztéziával egy kicsit foglalkoztam, kísérleteztem én magam is, és nagyon érdekes dolgokat tapasztaltam. Gondolom, hogy ha ez alapján kedvet kap önök közül valaki vagy valakik, akkor és elkezd ezzel kísérletezni, akkor hasonlóképpen érdekes dolgokat fog tapasztalni, amiket nem is gondolt magáról esetleg. Első tudományos igényű leírások, vagy legalábbis ami nekem a látóterembe került, ezek a 19. század végéről, vagy inkább közepéről erednek, akkor kezdődtek. Egy Buchanan nevű úriembernek a kísérletei valamikor a 19. század közepén kezdett foglalkozni, amit egy olyan jelenségcsoporttal, amit ő aztán később pszichometriának nevezett el. Most meg kell említeni egy a pszichometriát, ha most valaki rákeres, hogy ez micsoda, akkor nem egészen ezt fogja találni az interneten, hogy mi a magyarázata ennek, hanem a pszichometriá szóhoz leginkább olyan dolgok jönnek elő, amikor valakinek a személyi képességeit mérik különféle tesztekkel. Most ez a fajta tudomány az, amire leginkább a pszichometriai kifejezést manapság használják. De ettől az eredete ennek még azért ez. Csak kicsit elment másfelé az évtizedekben. Maga az ötlet az úriembernek onnan jött, hogy ő találkozott egy történetesen pappal, de teljesen mindegy, aki azt mondta, hogy nagyon érdekes képessége van, vagy Isten csapása, ha úgy tetszik, hogyha ő megfog valami bronzból készült tárgyat, akkor valami elviselhetetlenül erős rézi ízt ér el a szájában. És akkor hát ez adott egy lökést ennek az úriembernek, ez a Buchanan orvos volt, hogy hát mi is ez az egész, hogyan is lehetséges ez. És elkezdett kísérleteket végezni, ő egyetemi oktató is volt, és a egyetemista csoportjában önkéntesekkel csinált ilyen teszteket, hogy tudom én 101 nehánynak közülük ebben a kísérletben ilyen lezárt borítékban a markában nyomott bizonyos vegyszereket, gyógyszereket, amiknek a hatása az ismert volt, de azt egyikük se tudta, hogy mit kapott. És 5 és 20 perc közötti időszakon belül a 131 nehányból közel 50-nél jelentkeztek azok a tünetek, anélkül, hogy bevették volna azt a gyógyszert, csak a kezükbe tartották, amik a gyógyszer bevételével kellett volna, hogy jelentkezzenek. Ezek ugye elég nehezen titkolható tünetek voltak, tehát hányhatóról, meg hashajtóról beszélünk. Hát igen, ez eléggé meglepő volt számára, és akkor ez elég nagy lökést adott arra, hogy a következő évtizedeket a normál foglalkozása mellett ennek a kutatásnak szentelje. És hát ez a hosszú kutatás alatt további következtetéseket is kénytelen volt levonni a kísérletek alapján, hogy nem csak ezeknek a kémiai anyagoknak van ilyen kisugárzása, ami előidézi már a hatást, mintha bevették volna, hanem élő lényeknek, sőt leginkább az embereknek is van ilyen fajta sugárzása, ami hatást gyakorol a környezetére, és ez számára a kísérletek egy új fejezetét nyitotta meg. Ismétlen orvos volt, tehát ennek gyakorlati hasznát tekintette ő nagyon fontosnak. És felfedezte azt, hogy testrészek, szervek, speciális megbetegedései azok erre érzékenyek számára érzékelhetők. Sőt, gyógyíthatók is, hogyha valakinek olyan képessége van. Ezek a problémák, ezek orvosolhatók is. Hát ezek manapság már nem tűnnek olyan szokatlan dolognak, de akkoriban ez nagy újdonság volt. Mondjuk tudományos oldalról most sincs ennek igazából támogatottsága, de azért mindannyian tudjuk, hogy foglalkoznak elég sokan ilyesmivel. És sokan igénybe is veszik ezeket a szolgáltatásokat. Kísérletek során azt vette észre, hogy az agyból eredő sugárzás különösen erős és egyéni jellemző mindenkinél. És a sok egyéb ilyen kutatása közben azt is felfedezte, hogy nem kell megérinteni az illetőt ahhoz, hogy a benyomásokat megszerezze a pszichometrizáló, hanem elég közel tenni a kezet az illetőhöz. Vagyis sugárzásról van szó, nem pedig valami érintés útján terjedő dologról. Mi több, ezt a fajta sugárzást nem csak a levegőn keresztül, hanem fémek vezetik. Tehát, ha mondjuk ilyen kísérletről is hallottam, illetve olvastam, hogy valaki a háztetőn fémlemezt kiterített, aztán a drótot levezette a pincébe, és ott nevelte a hasonló méretű fémlemez alatt, ott nevelte a tudom én milyen konyhakerti növényeket a sötétbe. Pontosan azért, mert ezt a fajta sugárzását a napnak levezette a pincébe. Igaz, nem tudom, én nem próbáltam ki, nem ismételtem meg a kísérletet, de az alapján, amiről itt Buchanan nagyon sok kísérletben beszámolt, akár igaz is lehet. És a következtetés az már ebből jött, hogy hát ha ilyen sugárzás létezik, akkor ez lenyomatot kell, hogy hagyjon a tárgyakon is. És akkor egy újabb kísérletsorozatot kezdett el, amikor azt mondta, hogy vett 4 erős karakterű, nagy akaraterejű, nagy kisugárzású, egészséges ember által írt levelet, és ezeknek a leveleket összehajtva szépen odaadta ilyen érzékeny embereknek, akik a homlokukra tették ezt az összehajtott levelet, tehát nem látták, hogy ez milyen írás van rajta, és tökéletes leírást adtak azokról az emberekről, akik a levelet írták, a külsejükről, szokásaikról, sőt, még arról is beszámoltak, hogy a 4 közül 2 az utálja egymást. Egyre jobban felkeltette természetesen a figyelmét Buchanannek is, és a környezetének is mindez. És ennek következtében aztán a kísérletek ezreit végezte nagyon sokféle alannyal évtizedeken keresztül, és aztán ezt a valamikor a munkássága vége felé Manual of Psychometry címmel tette közzé egy vaskosabb kötetben, amiből, ha az ember elolvassa, én nem olvastam el az egészet, mert nem könnyű olvasmány azért, de olvasgattam, szemezgettem belőle, és maga van egy összefoglaló rész is benne, amitből idéznék, tehát a pszichometrikus képességekről közölt tapasztalatai lényegében arról szólnak, hogy fejlett intellektusú és kifinomult idegrendszerű embereknél gyakoribb ez a képesség, nem annyira meglepő. Meleg éghajlaton több olyan ember van, aki ilyen érzékenységgel bír, mint a északabbi területeken, viszont rendkívül nagy a helyi ingadozás. Tehát valahol mondjuk 30% az érzékenyek aránya, 10 kilométerrel odébb meg lehet, hogy csak 5 vagy 60. Tehát nagyon függ a helyi körülményektől. És ez a képesség még az érzékenyeknél is eleinte bizonytalan, de ahogy egyre több ilyen kísérletet végeznek, és pozitívan viszonyulnak az észleléseikhez, nem pedig ledorongolják őket, akkor ez nagyon gyorsan kifejlődik. Mi több, maga Buchanan is idővel érzékenyé vált, pedig eredetileg ő nem volt az. De nyilván annyit foglalkozott a kérdéssel, hogy ez nála is előidézte ezt az érzékenységet. És hát ahogy az lenni szokott, maga ez a Manual of Psychometry című könyv, ez elég későn jelent meg, de jóval korábban egy általa vezetett folyóiratban közölte már a kutatásait, valamikor még a 50-es években, ha jól emlékszem. És ezeket olvasta el ez a William Denton nevű úriember, szintén amerikai honfitársa, és elkezdte a saját kutatásait. Neki is voltak gyerekkorában olyan élményei, amikre nem talált magyarázatot. Tehát olyan képek jöttek neki ilyen félálom állapotban, amikkel nem tudott mit kezdeni. Elmondta az anyukájának, és akkor ő azt mondta, hogy azok azért vannak, mert a személyjára nyomást gyakorolt, és akkor ezek ilyen képzelgések. El is fogadta gyerekként, de aztán idővel, mikor olvasott erről, akkor rájött, hogy itt azért nem egészen erről van szó, hanem többről. És akkor elkezdte a saját kutatásait. Most az ő kutatásai egy kicsit más irányt vettek, ugye Buchanan orvos volt, Denton pedig a geológia professzora volt, tehát ő inkább az ásványok világával foglalkozott, illetve majd látni fogjuk, hogy ennek folyamányaként még nagyon érdekes dolgokról is tudomást szerezhettünk. Tehát őt inkább a tárgyak egyrásra gyakorolt hatása, és nem az emberek egymásra gyakorolt hatása érdekelte, és az, hogy ezek a tárgyak milyen lenyomatokat hagynak egymáson, illetve rajtuk milyen lenyomatok keletkeznek a környezetük hatására. Buchanannal ellentétben ebben is különböztek, ő nem nagy számú, mert ugye Bakanen több ezer emberrel végzett ilyen kísérleteket pályafutása során. Denton csak alig néhányan, aki a szűkebb környezetébe tartozott, akiket ismert, és akiket idővel ki tudott képezni erre a képességre. Minden esetre 111 érdekes kísérletet közölt, nem tudom mennyit végzett, arról nem szól a fáma, de ennyit közölt a könyvében, aminek a címe az a The Soul of Things, tehát a dolgok lelke címmel közölt, vagy adta ki ezt a könyvét, és ezekből néhány szemelvényt mondanék el, amik hát így teozófiai szemszögből nézve érdekesek lehetnek. Ennél sokkal több érdekes van persze, de mi a teozófiai nézőpontból olvasom, akkor ezeket találtam különösen érdekesnek. Nyilván van egy időbeli korlátunk is. A 83-as számú kísérletében nagyon érdekes, ez egy nagyon régi Angliából származó, mint idővel kiderült, egy Angliából származó kődarabot adott az érzékeny személynek, aki persze, mint a kísérleteknél általában kell, fogalma se volt róla, hogy mit nyomtak a közébe egy zárt borítékban. Azt se tudta, hogy micsoda, meg hogy honnan származik. És ennek következtében ő eléggé megbízható módon beszámolt valami nagyon régi időbeni embercsoportnak a bizonyos mindennapjairól, hogy ezek valószínűleg a késő harmadik gyökérfajbeli emberek lehettek, mert igencsak szőrösek voltak, a csapott homlokkal, fölfelé keskenyedő fejjel, stb. Amik inkább a harmadik fajnak a jellegzetességei, sötétbőrűek voltak ráadásul, ugye Angliáról beszélünk, tehát nem egészen arról híres Anglia, hogy ottan sötétbőrű emberek éltek volna, de ezt írta le. És hát nagyon érdekes és részletes beszámolót mutatott olyan házi állatokról, amik ma már nem léteznek. Aztán volt egy ilyen az Ararát hegyi obszidián darabkából, az egy nem, a pattintott nyílhegy darab, ez a 84-es volt, amiről most beszéltem. Az Ararát hegyi obszidián darabka az egy még régebbi időszakot, még primitívebb emberekről számolt be, akik még inkább ilyen harmadik faj jellemzőkkel bírtak, és még nagyon beszélni se tudtak. Tehát ők még eléggé közel voltak a nagyon emberi szinthez. Aztán volt egy olyan leírás, ami Pompei pusztulásáról szólt. Pontosabban kettő olyan volt, ami Pompeiből származott. Az első egy palota freskójának a darabja volt. Abban csak a palota életének a bizonyos dolgairól számolt be, de volt egy olyan érzése a pszichometrizáló hölgynek, hogy mögötte valami nagy hegy van, és hogy érezte a mormogását. De nem tudta, hogy mi az, mert valahogy nem tudott hátra nézni. Most ez egy persze egy nagyon érdekes kérdés, hogy egy kődarab van a kezemben, és akkor hogyan tud mozogni a kődarab valamikori származási helyétől jobbra, balra, vagy le, vagy föl a megfigyelő, de erről majd később. Az első ilyen mintánál nem igazán volt arról szó, meg nem tudott benyomásokat szerezni arról, hogy is történt ez a katasztrófa, de ott valami morgást már ott is hallott a hegy felől. Aztán volt egy másik, egy ilyen vulkáni tufa darab, ami Denton adott neki, szintén Pompeiből származott, ahol ő elég részletesen leírta, hogy hogyan történt ez a katasztrófa, és a hitelességét némileg alátámasztja, hogy nem azt mondta el, ahogy egészen mostanáig ismertük a Bombay történetét, hogy az a katasztrófa hogy is történt, hanem ő azt mondta, hogy hatalmas vízáradat jött a vulkáni tufa, meg hamu, meg kődarabok mellett még a Vezúvból, és az temette be ez a, tulajdonképpen a sárlavina volt az, ami betemette Pompeit. Mi ugye úgy tudtuk egészen a legutóbbi időkig, hogy vulkáni tufa temette be, de nem így volt. És ezt későbbi kutatások aztán már igazolták is, hogy tulajdonképpen ilyen sárlavina volt az, ami elintézte a várost. És hát eléggé megrázó képeket festett, meg őt magát is megviselték azok, amiket ott látott ennek kapcsán. Ez volt a 84-es számú kísérlete. Aztán ami számomra még nagyon érdekes volt, mert én gyerekkoromban arról hallottam, hogy a kőolaj az úgy keletkezett, hogy a dinoszauruszok hullája az úgy feloszlott, és akkor abból lett a ilyen sületlenségeket, amik a gyerekként is azt mondtam, hogy persze, hagyjál végén. De igazából még amikor én gyerek voltam, akkor nem volt épeszű magyarázat arra, hogy miből keletkezett a kőolaj. És itt a 88-as számú kísérletben egy olyan, talán kanadai olajpalak darabkát kapott az illető, a tisztánlátó, ami alapján elmondta, hogy hát ő tulajdonképpen valahol nagy mélységben a földben van, és maga körül ilyen koraszerű lények, ameddig a szem ellát mindenfelé azokat látja, és hogy ezeknek a tulajdonképpen a szervezetében olyasmi képződik, úgy néz ki a testük, mint egy méhsejt, csak nem méz van benne, hanem olaj, valamiféle olaj. És hát lényeg az, hogy ebből az látszott, hogy ez tulajdonképpen az óriási mennyiségű olaj, ez valamikor a régmúlt, Isten tudja, mikor az ősi tengerekben élő ilyen lényeknek a készítménye, úgy tetszik. Hát ők nem mézet csináltak, mint a méhek, hanem olajat. És az ő mellesleg ugye a földi légkört, azt a növények tisztították meg olyan állapotra, mint ahogy most van. Az óceánt meg, amiben ezek akkor éltek, akkor meg ezek a polipszerű, koralszerű lények voltak, akik megtisztították és olyanná tették, mint ma, illetve hát néhány millió éve. És aztán egy másik ilyen érdekes kísérlet, ez a 111-es, a legutolsó, ahol egy kanadai hektonbeli részbánya komplexumnak egy részét írta le, úgyhogy soha nem járt bányában a hölgy, aki ezt az egészet csinálta, de nagyon jól elmondta, hogy néz ki körülöttem, ilyen merre van rézérc, meg ott van egy marha nagy létre, egy ilyen hosszú fal mellett, és hát jó, akkor írt az illető, a férje, Denton úr, valakinek, aki ott a közelben lakott, és az alá támasztotta, hogy hát igen, tényleg van ott, és akkor így néz ki az a bánya, és később maga Denton is elutazott oda, leírása szerint, és megnézte, lement oda, és tényleg, még a létre is ott volt, a magas fal mellett, és azt használták arra, hogy robbantáshoz előkészítsék a lyukakat a bányászathoz. Mellesleg nagyon sok olyan kísérlet van, ami ilyen nemesfémek, réz, ólom, stb. Jelenlétére utal, pedig nem feltétlenül bányákból szedte ezeket a mintadarabokat az illető, a Denton úr, hanem hát mindenhonnan. Az elsőt, amiről beszéltem, azt például egy útépítésnél felhalmozott kőhalomból vette le. Ami mondta, hogy Angliából, a korai ősemberek korából, ugye Amerikában volt ez, tehát az útépítéshez szükséges anyagot, azt mind kiderült később Angliából hozták át. A lényeg ebből az, hogy ezekből a véletlenszerűen összeszedett mintákból viszont igen nagy számban van olyan, ami arra utal, hogy nagy mennyiségű réz, ólom, arany vagy ilyesmik voltak a környéken, ahonnan a minta származott. És hát manapság azért nem egészen ilyennek ismerjük a Földet, hanem hát ennél sokkal kevesebb van ezekből a fémekből. Viszont a leírások alapján, meg a kísérletek alapján úgy tűnik, hogy néhány 10 vagy 100 millió évvel ezelőtt, amikor azok a kövek ott voltak, ahol kifejlődtek, ahol kővé váltak, akkor sokkal több ilyen anyag létezett a Földön, mint most. Volt olyan kísérlet, ahol azt írta le, hogy az aranytelér hogyan képződött. Nagyon érdekes dolgok vannak benne. Mentünk tovább egy kicsit. Na, az elmondottak alapján olyan következtetéseket lehet levonni, hogy minden tárgy lenyomatot hagy a környező összes többi tárgyon. Ez az egész hasonló ahhoz, mint amikor régen ismerik, a fényképezést elkezdték, akkor ilyen fényérzékeny ezüstlemezre vetítették rá a fényt, elég hosszú ideig kellett ezt játszani, hogy valami nyom maradjon rajta, de végül lett egy valami kép rögzült azon a ezüstlemezen. De hát ugye az ezüstlemez nem annyira olcsó dolog, úgyhogy ezeket a képeket eleinte úgy letörölgették róla, megcsiszolták a lemezt, hogy eltűnjön és újra lehessen használni az ezüstlemezt. Viszont nagyon érdekes dolog, hogy aztán amikor újra ráfényképeztek, akkor rövidebb, hosszabb idő elteltével a régebbi kép elkezdett felsejleni az új alatt. Tehát újra elkezdett látszani, hiába csiszolták le. Ezek voltak azok a bizonyos szellemképek, amikről itt ebben a pontban beszéltek. Lényegében arról van szó, hogy az a behatás, ami az ezüstlemezt érte, és az első képet létrehozta rajta, az nem csak a felületen levő atomokat érte, hanem mélyebben is. És ez a hatás az idővel szépen elkezdett visszajönni a felszín felé. Gyenge behatás esetén csak a kép rögzül a felszínen. Hogyha erősebb a behatás, akkor egy mélyebb szinten keletkeznek kémiai változások, de talán fizikaiak is, majd erről egy kicsit később. Ha még erősebb ez a hatás, és már nem fényképlemezről beszélünk, akkor az okozhat szagló idegi ingerületet, vagy ízérzékelési ingerületet, mint például annyian az úriembernél, akivel Buchanan először találkozott ebben a témában, aki a rézre volt érzékeny. De hogyha arra érzékeny az adott pszichometrizáló, akkor meleg érzetet is érezhet az ideg végződésein, hogyha a tárgy közelébe megy, vagy megérinti. Másik ilyen nagyon lényeges dolog, hogy a minta mérete nem számít. Ez is, ami kiderült a kísérletekből. Apró morzsák is ugyanolyan ingerületet tudnak létrehozni a pszichometrizálóban, mint egy ökölnyi darab. És ennek nagyon érdekes következményei is voltak. Például volt ilyen az egyik kísérletében, hogy volt egy, tudom én, egy ilyen nagyobb abszem méretű darab mintája. Azt odaadta az érzékeny személynek, az elmondta, amit kellett róla, aztán ketté törte a mintát, ismét odaadta neki, és volt olyan eset, amikor ugyanazt mondta el. De volt olyan eset, amikor egészen mást mondott, de azt tudni, úgy egészen mást, hogy mást látott. De azt tudni lehetett, hogy ugyanott volt, mert néhány részletben azért érezhető volt, hogy ugyanott történtek a dolgok, mint a korábbi, még szét nem tört minta esetében, de azok a háttérbe szorultak. Úgyhogy eltört mintánál a törött minta a törési felületen ott újabb információk jöttek elő, amik addig elnyomadtak, hogy szépen magyarul mondjam, az egészben tartott mintának a felületén levő erősebb benyomások által. Ketté törték a mintát, és mindjárt előjöttek azok is, amik mélyebben voltak benne. Hopp, ez sok volt. Eljutottunk odáig, jó néhány kísérletet elmeséltek, hogy foglalkozzunk azzal, hogy hogy működik ez, hogy lehetséges ilyesmi. Hogy tárgyak emlékezzenek. Ahogy a teozófia világképét ismerve azt kell, hogy mondjam, hogy nem a tárgy emlékezik, hanem az csak egy kulcs. Egy olyan fiókjához a logosz emlékezetének, amihez egyébként nem találnánk oda. Tehát képzeljenek el egy végtelen nagyságú postahivatalt, a postafiókokkal. Melyik az, ami engem érdekel? Ameddig a szemmel lát fal, és benne a postafiókok. Ez a bizonyos emléktár az, amit akik foglalkoznak ilyen okkult dolgokkal, találkoztak ezzel a kifejezéssel, hogy akasa krónika, asztrális fény feljegyzése és a többi, különböző nevekkel illetik. A lényeg az, hogy ez a logosz, vagy ha úgy tetszik, a teremtő emlékezete. Naprendszerünkben a mentális, illetve az annál is finomabb anyagú régiókban, világokban olvasható ez az információ tömeg, de a töredékes képei megjelenhetnek ennél sűrűbb anyagi világok számára is. Az ezen a szinten tisztánlátóknak is, viszont azok inkább tükörképek és nagyon töredezettek és csalókák tudnak lenni. A pszichometrizáló képesség ez alapján, tehát mondhatjuk, hogy a tisztánlátás egy formája. Most a tisztánlátással nagyon részleteiben nem tudunk foglalkozni. Ezzel 2016-ban foglalkozott az egyik előadásunk, az YouTube csatornán is fönt van. De úgy röviden azért mégis kell mondanunk róla valamit, hogy magyarázatként fel lehessen használni. Mai kifejezéssel ezt ESP-nek, vagy érzéken túli észlelésnek hívják. Nem ismeretlen ez ma sem a tudomány számára sem, csak a magyarázatát nem tudja senki. Már legalábbis a anyagi tudomány berkeiben. Tehát ezek az emberek sokak vélekedésével ellentétben nem idegbetegek, meg képzelődők, hanem olyan emberek, akik a legtöbbünknél szélesebb frekvenciatartományban képesek érzékelni. Ugye tudjuk mindannyian, hogy vannak emberek, akik színvakok, vagy süketek bizonyos frekvenciákra, tehát idősebb korban az ember már rosszul hallja a magas hangokat. Nincs ebben semmi különös. Ebből eredően vannak olyan emberek is szép számmal, akik hát az ibolyán túl, így tartományban is látnak, vagy a vörös alatt is látnak. És lehetnek olyan emberek, akik a 20 kHz fölött is hallanak. Én biztos, hogy nem hallok még a 15-öt sem. Nincs ebben tehát semmi különös, és ha van ilyen érzékelési képesség, akkor ennek tudható be, hogy bizonyos emberek képesek természetszellemeket meglátni, ha tetszik, kísérteteket meglátni, vagy a belső szerveit megnézni valakinek, vannak ilyen gyógyítók, és abból megítélni, hogy ő neki milyen baja, vagy kezdődő baja van, vagy netán látni az aurát, és abból bizonyos következtetéseket, vagy gyógyító információkat szerezni. Ennél sokkal ritkább, mert ilyenből azért nem kevés van. Vannak olyanok is, akik tényleg látnak, meg nem sarlatálnak, azért szép számmal lehetnek ilyenek. Olyan már sokkal kevesebb van, akik érzékszervek nélkül is képesek ilyen érzékelésre, vagyis, hogy inkább azt mondanám, hogy az érzékszerveik azok nem kitüntetett valamik, hanem mondjuk a teljes mentális testük, vagy asztrális testük az érzékszerv. És mert ilyen mentális, meg asztrális testünkben érzékelni valamennyien tudunk, álmunkban nyilván tesszük is. A különbség ott van, hogy vannak olyan emberek, akik ezt át tudják hozni az éber tudatukba is. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy a nappali éber tudatukat föl tudják emelni az asztrális vagy a mentális testük szintjére, és abban lesznek tudatosak. Nyilván ilyenkor a fizikai testüknek zavartalan és nyugalmi állapotban kell lennie. De ilyenből már azért nagyon kevés van. De rájuk fogok hivatkozni a következőkben, majd az ő kutatásaikban. Néhányan voltak a teozófia történetében. Az ilyen tisztánlátás lehet térbeli vagy időbeli, tehát vissza lehet tekinteni a múltba, bizonyos mértékig a jövőbe is lehet tekinteni. Lehet ösztönös, félig tudatos vagy teljesen a tudatos irányítás alatti. Az ösztönös az az, amikor valaki minden egyéb szándék vagy ok nélkül hirtelen transzba esik, és akkor más világokban lát. A teljesen tudatos irányítás alatti pedig hát az, aki akkor lát asztrálisan, amikor ő akar, és ezt át is tudja hozni, és ki tudja zárni az összes többit, az összes többi világból érkező ingert. Illetve fordítva, amikor nem akar asztrális vagy mentális síkon látni, akkor azt te tudja zárni, és akkor csak a fizikai világban tudatos. Ilyen már nagyon kevés van azért, és ha van, akkor azt eléggé titokban is tartja. A félig tudatos meg úgy értendő, hogy hát a kristálynézők, meg a gömbbenézők, stb., akik maguk idézik elő azt, hogy most ők tisztán akarnak látni, vagy asztrálisan akarnak látni, de arról már nincs fogalmuk, hogy mit fognak látni, hanem várják, hogy mi jön. A tudatos tisztánlátó az világosan tudja, hogy ő most, tudom én, 200 évvel ezelőtti világba akar visszamenni, mit tudom én, a Balaton mellett. És akkor oda jut. A félig tudatos az valami lesz. De abba is tudja hagyni, amint kedve van hozzá. Ugye az ösztönösre ez nem igaz. Az teljesen ki van szolgáltatva az ilyen változásoknak. További felosztás lehet még az, hogy éterikus, asztrális vagy mentális síkokon képes az illető tisztán látni, a fizikai mellett természetesen. Egy teljes anyagi sík, vagy csak egy bizonyos részletére tud kiterjedni az ő tisztánlátása. Tehát meglehetősen sokféle ez a képesség. És ennek a tisztánlátás előidézésének a módszerei, a képességek szintje, meg persze a megbízhatóságuk is, az, hogy mit látnak, az igen széles skálán mozog. Tehát ezért van az, hogy a teozófus tisztánlátók, azok mindig nagy gondot fektettek arra, hogy valamilyen módon kontrollálják azt, hogy mit láttak. Tehát egy másik tisztánlátóval ellenőriztették, hogy ők is azt látják, és csak akkor álltak elő azzal, hogy na ez van, vagy ez történt. Az elmondottak alapján, tehát kijelenthetjük, hogy a pszichometrizáló személy, aki visszatekint a múltba és látja, hogy hogyan alakult ki a kőolaj, az tudatos időbeni tisztánlátást végez, és a megfigyelés helyszínéhez a minta részecskeiben rögzült címmel kapcsolódik. Így tudja elérni az Akasa krónikában azokat a képeket, feljegyzéseket. A megfigyelés spontán időbeli kezdőpontja, tehát amikor ő elkezd látni, az pedig vélhetően a részecskét ért legerősebb benyomás, ami a pszichometrizálóhoz legközelebb esik. ugye emlékezzenek, viszont mondtam, hogy ketté törték a darabot, és akkor más történések kerültek előtérbe. És akkor most eljutottunk odáig, hogy jó, hát mindez lehet, hogy igaz, de hogy lehet képes ennyi információt tárolni egyetlen pici anyagdarabban? Hát János már foglalkozott ugye érintőlegesen az okkult kémiával, abban kell keresni a választ, és ő is említette, hogy a fizikai anyag sokkal összetettebb, mint ma tanítják. Ugye itt már tudunk arról, hogy léteznek kvarkok. János itt még az összeállítást is megmondta, hogy három darab végső fizikai atomból áll. Én még nem tudom, hogy ez végül is háromból, vagy sokkal többből áll, de nem is ez a lényeg. Ha mi a végső fizikai atomot anunak hívjuk, és tulajdonképpen minden kémiai anyag, minden fizikai dolog, amit mi ismerünk, az ilyen anuknak a különböző szintű csoportosulásaiból áll, és egy rendkívüli módon összetett egység. Mindjárt mutatok is erre egy példát. Elsőként nézzük meg a hidrogénatomot. Charles Webster Ledbetter, a teozófiai társulat egyik híres tisztánlátója volt, és ezeket az okkult kémiával kapcsolatos kutatásokat Anni Besanttal egymást kontrollálva végezték, és az ő kutatásai alapján mondhatjuk, hogy a hidrogénatom az így néz ki. Két ilyen egymást átható háromszög, amikben hat ilyen különböző alacsonyabb szintű egységből áll, és ezek az egységek mind-mind három daraban tartalmaznak. Tehát 18 daraban egyetlen hidrogénatom. És ezek tulajdonképpen mind a kettő hasonlóak, de nem egyformák, hanem tükörképei egymásnak. Ugye János is említette, hogy az anuból van pozitív meg negatív. Itt látható, hogy ezek meglehetősen komplex elrendezést mutatnak. Ez a hat összetevő, ez mind ilyen tojásdat formájú maga az atom, nagy sebességgel pörög a tengelye körül, vagyis ez a két egymásba ható háromszög, ez egy ilyen nagyon gyors forgó mozgást végez a tengelye körül, és közben pulzál is. Maga a hat összetevő is hasonló mozgásokat végez, ilyen kétszer-hármas csoportba rendeződik, és ilyen végső fizikai anukból áll, és azon túl, hogy ilyen fizikailag, tehát ilyen térben így rendeződik el, még az is egy különbséget jelent, hogy van, amelyikben háromszög alakba állnak, van, amelyikben pedig sorba rendeződnek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezek a polarizálódások hogy vannak. Tehát ebből is látszik, hogy még a legegyszerűbb kémiai elem is egy borzasztó bonyolult rendszer. Ebben, aki foglalkozott egy picit informatikával, az tudja, hogy ebben önmagában is már óriási mennyiségű információt lehet eltárolni. Kezdve azzal, hogy milyen sebességgel pörög a tengelye körül az atom, milyen frekvenciával pulzál, és akkor arról még nem beszéltünk, hogy ezek az alacsonyabb szintű egységekre is ugyanezt el lehet mondani. Mindegyiknek meg lesz a maga frekvenciája, és ezeknek a frekvenciáknak az összegéből egy bizonyos dallam fog összeállni. Most korábban nyomtam, mint kellett volna, de a lényege azért érthető. Egyetlen hidrogénatom is óriási mennyiségű információt képes eltárolni abban, hogy milyen dallamot énekel. És akkor itt a másik végeként a dolognak bemutatom az aranyatomot. Ugye a hidrogén 18 darab anuból állt, az aranyatom pedig 3546 darabból. maga térben az aranyatom ugye úgy néz ki, hogy ilyen virágszíromszerűen szétterül az alján és a tetején is egy képződmény. A közepén van egy ilyen nagyon komplex, valami gömbszerű dolog. Körülötte, mint egy a holdak a bolygó körül röpködnek egy ilyen típusú, szintén viszonylag nagy számú 16x33 anu, ami itt körülötte röpköd. És akkor ezek a virágszírmok pedig 24 darab van, alul is meg fölül is, és minden egyes virágszírom 64 darab anut tartalmaz az itt látható összeállításban. Hát valami hihetetlen komplex jószág. És a két vég között meglehetősen sokféle kémiai atom van. Mindegyiknek van egy nagyon érdekes, sajátos térbeli elrendeződése és a maga bizonyos számú anuja. És természetesen mindegyikre igaz, hogy saját rezgésszáma van. Nem akarom tovább ragozni. Tehát érezhető belőle, hogy milyen hihetetlen nagy mennyiségű információt képesek már a kémiai atomok is tárolni. Egyébként azt biztos tudják, önök is hallottak róla, hogy az arany nagyon fogékony az ilyen sugárzásokra. Tehát nem véletlen az, hogy például az aranytárgyak a hozzájuk tartozó rossz befolyást azt nagyon könnyen viszik magukkal, és a viselőjükre át tudják ragasztani. Tehát ezért érdemes nagyon vigyázni a bizományiba beszerzett, használt aranytárgyakkal, mert jönnek dolgok velük. És hát meg lehet érteni, hogy ez miért van így. Nagyon sok minden belefér ebbe. De ez még mindig csak a kémiai elemek szintje. Hát a végső fizikai anu az még durvább dolog. János a képét mutatta már, én igyekszem egy kicsit többet mondani róla. Ugye ez egy pozitív anunak a vázlata. Erről annyit érdemes tudni a tisztán látóink kutatása alapján, hogy van három ilyen vastagabb zsinór, és ilyen hét vékonyabb zsinór alkotja ezeket. A vastagabb zsinór az ugye erre tekeredik, nem csak tekeredik, hanem áramlik is. A vékonyabb meg vele szembe. És ugye az áramlás úgy értendő, hogy ez itt néhányszor körbe megy, aztán alul visszafordul, és záródik önmagába. Tehát így ilyen örvénylő mozgást végez, körbe-körbe, minden egyes ilyen spirál. És egymással szemben. Most még a színükről is érdemes, a hét vékonyabb az ilyen a szivárvány színeiben pompázik. Ez a három vastagabb, az pedig az elektromos és mágneses térre érzékeny, a hét vékonyabb pedig az éterikus anyagban, tehát a földi szintű éterikus anyagban. De nem, bocsánat. Nem. A János által említett éterikus anyagban terjedő rezgésekre reagál. És akkor nézzünk egy kicsit bele, hogy mik ezek a zsinórok. Már így magában is meglehetősen összetett jószág. De hát egy-egy ilyen zsinórra elmondhatjuk, hogy a kutatás alapján az 1680 menetből áll, és egy menet, mondjuk egy ilyen, az egy kicsit közelebbről megnézve így néz ki. Egy menet az egy finomabb, egy nála finomabb spirálnak a hét menetéből áll, és a spirillák, ilyen finomabbnál finomabb tekercsek, hét szintje épül egymásra. Végül a legfinomabb spirilla egy menete az hét buborék. Abban a bizonyos koilomban, amiről János beszélt, hogy az ősanyag, ősi szubstancia. Egyetlen anu tehát több milliárd buborékból áll, János majdnem megszámolta, hogy majdnem 14 milliárd. Az egész anu, a spirillák és talán még a buborékok is a saját hangjukon énekelnek és rezegnek. Na most akkor ezután fölmerülhet még a kérdés, hogy hogyan tárol egy fizikai atom, vagy egy olyan pici tárgy ennyi információt? Mindegyik a saját rezgésével tud rezegni. Hát kérem, tessék ezt információval feltölteni. Még az anuról érdemes elmondani, hogy külső hatások és más rezgések megváltoztatják az ő korábban már megtanult rezgéseiket. Ugye ezek a külső behatások lehetnek fény, hő, a közelükben levő atomoknak a rezgés változásai, és az így szerzett új benyomások újabb rezgési módokra tanítják őket, és bizony ez az anyag egyik fejlődési módja. És ez az a sokszólamú rezgési képesség, ami végül is ilyen hihetetlen tömegű információt képes eltárolni, akár egy homokszemben is. Sőt, akár egyetlen atomban is. És ezzel végére is értünk akkor ennek a kis bevezetőnek és figyelemfelkeltőnek. Csak néhány mondatban összefoglalnám, hogy a pszichometria tehát nem kitaláció, hanem létező és bizonyított jelenség. Ezt pedig a háttereként elmondhatjuk, hogy ez pedig a teozófiában tisztánlátásként ismerhető, vagy onnan megismerhető képesség egy fajtája. Sok emberben, valószínűleg itt is, ebben a szobában is jó néhányukban megvan ez a képesség, és gyakorlással ki is fejleszthető, sokkal magasabb szintre. De nagyon fontos megjegyezni, hogy a felidézett képeket nem a minta tárolja, hanem az csak kulcs. Persze, ahogy elmondtam, azoknak a címeknek a tárháza is óriási tömegű információt jelent. Tehát lehet, hogy a minta nem magát a képet tárolja, hanem csak a címet, de ilyen címből is iszonyatos mennyiségű információra van szükség. Egyetlen kémiai atom, egyetlen anuja is hatalmas információ mennyiséget képez, tud ilyen formán megcímezni. És én most jut eszembe, hogy említettem, hogy majd visszatérünk rá, hogy hogyan tud időben, meg térben mozogni az, aki a pszichometrizálást végzi, onnan, ahonnan a minta származik, távolabbra, vagy vissza az időben. De azt hiszem, hogy erre már nem lesz időnk. Vagy igen? Nem tudom, mikor kezdtük, de mindegy, utána még lehet, hogyha valakit érdekel. Akkor köszönöm a figyelmüket. Ennyi fér bele a mostani időnkbe.